27. fejezet. Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben. A borbély nem találta pap tervében semmi kifogásolni valót, sőt, inkább annyira helyeselte, hogy haladéktalanul hozzálátta kivitelezéséhez. A fogadósnétól egy szoknyát s egy főkötőt kértek, zálogul otthagyták a tisztelendő úr új reverendáját. A borbély nagy szakált készített magának szürkés-vörös ökörfarokból, amelyben a fogadós a fésűjét tartotta. A fogadósné meg is kérdezte tőlük, ugyan mi célból van mindenre szükségük. A pap röviden elbeszélte Don Quixote háborodottságát, s hogy ezzel az alakoskodással hogyan akarják kicsalni a hegységből, ahol jelenleg tartózkodik. A fogadós és a felesége menten kitalálta, hogy ez az eszelős nem lehet senki más, csak az ő balzsamos vendégük, s a levegőbe röpített fegyverhordozó gazdája. Elmondták a papnak mindazt, ami náluk történt, el nem hallgatva, amit Sancho elhallgatott. Erre aztán a fogadósné úgy felöltöztette a papot, hogy gyönyörűbben már kívánni se lehetett. Egy posztószoknyát adott rá, mely tenyérnyi széles, csipkézett, fekete bársony csíkokkal volt díszítve, aztán egy zöld bársony pruszlikot fehér atlasz szegéllyel. Mind a kettő valamikor Vamba király idejében készülhetett. Csak abban nem egyezett bele a pap, hogy a főkötőt is felkössék neki, hanem helyette fehér vászon bélelt hálósipkát tett a fejére, homlokát fekete tafotaszalaggal kötötte át, egy másik darabból pedig fátyolt készített. Arcát és szakállát jó sűrűn elleplezve. Azután feltette kalapját, melynek olyan széles volt a karimája, hogy napernyőnek is megjárta volna, nagy úti köpenyét nyakába kerítette, úgy ült fel összvérére, nőmódra, oldalvást. Összvérére ült a borbély is, hosszú, övig érős, félig vörös, félig szürke szakállával, mert, amint már említettük, szürkés-vörös ökörfarkából készült. Aztán elbúcsúztak az egész háznéptől, még a jó Maritonestról is, ki megígérte, ha bűnös is, imádkozik érettük egy rózsafűzért, hogy Isten sikerrel vezérelje őket nehéz, de keresztényi vállalkozásukban. Azonban alig távoztak a fogadóból, a papnak eszébe jutott bizony helytelen dolog ez az ő átöltözése, mert plébánoshoz az ilyen alakoskodás mégsem illik, akármi célból történjék is. Felszólította hát a borbélyt, cseréljenek ruhát, mert jobb, ha a borbély játsza a szorongatott kisasszonyt, ő pedig a fegyverhordozót, ami nem alacsonyítja le annyira méltóságát. Ha a borbély ne talán nem egyeznék bele, ő egy lépés sem tesz, ha az ördög viszi is el Don Quixotét. Ez alatt Sancho Panza is meglátta őket az állöltözetben, és nem tudta megállni, hogy fel ne kacagjon. A borbély azonban szívesen hajlott a pap kívánságára, s miután ekképp szerepet cseréltek, a pap elmondta néki, milyen magatartást kövessen Don Quixotéval szemben, s milyen szavakat intézzen hozzá, hogy megindítsa és rávegye a céltalan vezeklésre kiválasztott hely elhagyására. A borbély azt felelte, ő bővebb utasítás nélkül is tudni fogja, hogyan kell szerepét játszania. Addig pedig nem is akart nőnek öltözni, míg Don Quixote tartózkodási helyéhez közel nem jutnak. Így hát összehajtogatta felvendő ruháit, a tisztelendő pedig rendbe rakta szakállát, s azután útnak eredtek Sancho Panza vezetése nyomán, ki elbeszélte, mi történt köztük és a ma tébolyodott között, amikor ráakadt a hegységben. Az úti táskáról és a benne talált holmiról azonban mélységesen hallgatott, mert együgyűsége mellett meglehetősen kapzsi is volt. Másnap aztán odaérkeztek, ahol Sancho a rekettyi ágakat elszórta, hogy megjelölje a gazdájához vezető utat. Mikor Sancho ráismert a környékre, hogy itt a bejáró, s most már átöltözhetnek, hogy ez csak ugyan szükséges az ő gazdája kiszabadítására, mert a pap és a borbély már előbb értésére adta, hogy ez az alakoskodás igen fontos, hogy Don Quixotét elvonják maga választotta boldogtalan életmódjától. S lelkére kötötték Sancsónak, el ne árulja őket egy szóval se, sem kilétüket, sem hogy ismeri őket, ha pedig kérdeni találná, amint bizonyára kérdezni is fogja, vajon átadta-e Dulcineának a levelet, feleljen igennel, s mondja, hogy Dulcinea, mivel nem ismeri a betűket, élő szóban küldi üzenetét, és kegyvesztés terhe alatt megparancsolja Don Quixoténak, járuljon azonnal színe elé. Ez bizonyosan igen nagy hatással lesz rá, s ezzel meg azzal, amit ők szándékoznak mondani, okvetlenül jobb útra térítik, és elérik, hogy azonnal útnak ered, császárságot vagy fejedelemséget keresni, és nem kell attól tartani, hogy érsek lesz belőle. Sancho mindezt figyelmesen hallgatta. Jól eszébe vette, s nagyobb megköszönte jó akaratukat, hogy urát arra szándékoznak rávenni, inkább császár legyen, mint érsek, mert az ő véleménye szerint a császárok még jobban jutalmazhatják fegyverhordozóikat, mint a kóborló érsekek. Azt is megjegyezte, jó lesz, ha ő megy előre, s ő keresi fel urát, és átadja néki úrnője válaszát, s az már magában elég lesz, hogy Don Quixotét kicsalja a hegységből. Nekik oda se kell fáradniok. A két úti társ helyeselte Sancho Panza javaslatát, és így abban állapodtak meg, hogy megvárják, amíg visszatér hozzájuk, s hírül adja, hogy urát csak ugyan megtalálta. Sancho beljebb nyomult hát a hegység szirtes szakadékai közé, társait egy keskeny, szelíd patakocska mentén hagyva, sziklák és fák hűvös, enyhe árnyékában. A hőség, mert augusztusi nap volt, ez a hónap itt rendszerint égetően forró, az időpont délután 3 óra volt, szerfülött kellemesítette a helyet, és hívogatóvá, hogy itt várják Sancho visszatértét. Valóban így is cselekedtek. Mikor így mind a ketten az árnyékba vonultak pihenni, egyszerre énekhang ütötte meg fülüket, s habár semmi zeneszerszám nem kísérte, oly édes kellemesen csengett, hogy a legnagyobb meglepetéssel hallgatták, mert valószínűtlennek látszott, hogy ilyen jó énekes vetődjék ide. Ha ugyan állítják is, hogy erdőmezőn gyakran kitűnő pásztor énekek hangzanak, ez inkább költői túlzás, semmint igazság. Úgy tetszett nekik, hogy az énekelt vers nem valami faragatlan pásztortól, hanem finom műveltségű embertől származhat. Ez a sejtelem csak ugyan valóságnak is bizonyult, mert a hallott vers így hangzott. Üdvöm, összevaj, mi tör, közönytől, mi a legfájóbb kísértés, a féltés, s nyugalmat mi veti hánya, hiánya. Így módon szívem bajára nincs orvosság földön égen, mikor kiöli reményem közöny, féltés és hiánya. Ki okozta ezt nékem? A szerelem. Ki hagy rútul sorvadoznom? A sorsom. S ki tagadja meg kegyelmét? A mennyég. Így módon mi más tehetnék? Nagy bajomba sírva fekszem, hisz együtt készíti vesztem szerelem, a sors, a mennyég. Ki segíte borzadájon? Halálom, s kirészesül akkor üdvben, a hűtlen, és kiment meg a kínoktól, a téboly. Így mód gyógyulást ne kérj oly bajra, melyre nem szerez enyhületet más, csak ez, halál, hűtlenség, s a téboly. Az óra, az idő, a magányosság, a hang és az énekes művészete meglepte és gyönyörködtette a két hallgatót. Meg sem mozdultak, várván, nem hallanak-e még valamit. Mivel azonban már jó ideje csönd volt, elhatározták, hogy elindulnak és megkeresik a szép hangú énekest. S midőn éppen megindultak, ugyanaz a hang újra megállította őket a következő szonettel. Szent barátság! Ki, még a földön itt lent nem marad más belőled, csak a látszat, üdvözült lelkek közt csapongva, szárnyad, az ég tündöklő termeiben így leng. Hol is, mikor kívánod, félreinted a békességről előttünk a fájtlat, mi által befellegzik a családnak, ki oly csábító tud lenni színleg. Száj alá, ó barátság, vagy ne enged, hogy a galátság áruhádba járjon, s a jó szándékot aljasul kijátsza. Mert ha nem rántod róla le a leplet, újra urrá lesz rögtön a világon, s az eredendő zűr vészes viszája. A dal mély sóhajban végződött, s a két hallgató figyelmesen várakozott, nem hangzik-e fel új ének. Mivel azonban az ének panaszos és fájdalmas zokogásba csuklott, eltökélték, hogy tudomást szereznek róla, ki ez a búsongó, kinek hangja épp oly elragadó az éneklésben, mint szívreható az okogásban. s alig haladtak néhány lépésnyire, midőn egy sziklaormára érkezvén egy éppen olyan termetűs külsejű férfiút pillantottak meg, aminek a történet elbeszélése közben Cardeniót festhette le nékik Sancho Panza. Mikor ez a férfiú meglátta őket, nem rettent meg, hanem nyugodtan ülve maradt, mellére hajtott fejjel, mint az elgondolkozó ember, s föl sem vetette többé szemét, csak midőn páratlan megjelenésük alkalmával rájuk tekintett. A pap, aki igen ékes szóló ember volt, s emellett már értesült is szerencsétlenségéről, a külseje után pedig ráismert az ifjúra, odalépett hozzá, s röviden, de igen szívhez szólóan kérte és intette, hagyjon fel e nyomorult élettel, nehogy az örök életet is elveszítse, ami a szerencsétlenségnél is nagyobb szerencsétlenség lenne. Cordenio ekkor éppen teljesen eszénél volt. Távol minden öröngési rohamtól, ami különben annyira kiforgatta magából. Így hát, amint a két utast látta, a vadonban élők ruházatáról oly eltérő viseletben, nagyon meglepődött, főleg midőn körülményeiről, mint valami ismert dologról beszéltek, amint ezt a pap szavaiból kivehette. Ezért eképpen válaszolt. Jól látom, uraim, bárkik legyenek is, hogy a menny, melynek van gondja rá, hogy a jóknak segítségére jöjjön, de gyakran még a rosszaknak is, bár én nem érdemlem, olyan embereket küld hozzám az elrejtett és minden emberi forgalomtól távol eső magányosságba, kik alapos és helyes okokkal állítják szemem elé, mély helytelen életet folytatok, s ebből kiragadva jobb útra akarnak téríteni. Mint hogy azonban az ilyenek nem tudják, amit én, hogy tudnélik, ha e veszedelemtől megmenekszem, akkor még nagyobbra sodródom. Talán együgyű emberek, vagy ami még rosszabb, tébolyodottnak fognak tartani. És nem is volna csoda, mert egészen nyilvánvaló előttem, hogy minden porcigámat áthatja, ha szerencsétlenségemen rágódom, és annyira ártalmamra válik, hogy néha nem vagyok képes uralkodni magamon, mint egy kővé meredek, és se nem érzek, se nem eszmélek. A valóságra pedig akkor döbbenek rá, ha valaki tudtomra adja, s kézzelfogható jelekkel is bebizonyítja, miket vittem véghez a rajtam uralkodó rettenetes roham alatt. Én pedig nem tehetek egyebet, mint hiába való sajnálkozásomat fejezem ki a történtek miatt, átkozódom hasztalanul bal sorsom ellen, s örjöngésem mentségéül, ha meghallgatnak, elmondom az okát. Mert ha értelmesek, s ismerik az okot, nem csodálkoznak az okozaton, s ha nem tudnak is segíteni rajtam, legalább nem kárhoztatnak többé, s nem bosszantja őket szertelenségem, hanem szánják bal sorsomat. S ha, uraim, ti is azzal a szándékkal jöttök, amivel a többiek, mielőtt jó indulatú észrevételeiteket felhoznátok, kérlek benneteket, hallgassátok meg végtelen szerencsétlenségem történetét. Elmondom, mert ha megértettétek, talán visszarettentek a fáradtságtól, hogy vigasztalhatatlan bánatot vigasztaljatok. A két utazó mit sem óhajtott inkább, mint tulajdon szájából hallani szerencsétlensége okát. Kérték, beszéljel nekik, s egyszer s mind megígérték, hogy baja enyhítésére vagy vigasztalására semmi egyebet nem fognak tenni, legfőlebb, amit ő maga is óhajt. Erre aztán a szomorú lovag belekezdett síralmas történetébe, mégpedig majdnem ugyanazokkal a szavakkal és kifejezésekkel, amelyekkel néhány nappal ezelőtt Don Quixote-nak és a kecskepásztornak beszélt el, midőn Elizabeth mester említése és Don Quixote lelkiismerettessége a lovagság becsületének megőrzésében, amint már történetünk elmondta, félbeszakasztotta az elbeszélést. Most azonban a kedvező sors úgy akarta, hogy az őrültségi roham elmaradjon, s így Cardenio végigmondhatta történetét. Mikor ama levélke felemlítéséig jutott, melyet Don Fernando az Amadés de Gualáról szóló könyvben megtalált, Cardenio azt mondta, hogy könyv nélkül is tudja a levelet. Így hangzik. Lucinda Cardenionak. Napról napra újabb jeles tulajdonságokat fedezek föl benned, melyek arra ösztönöznek, sőt kényszerítenek, hogy mind jobban és jobban becsüljenek. Ha tehát a bűntől meg akarsz óvni, anélkül, hogy becsületemnek ártanál, igen könnyen megteheted. Atyám ismer téged, engem pedig nagyon szeret, nem kényszerít engem, és teljesíteni fogja jogos kívánságodat, ha engem valóban oly nagyra becsülsz, mint mondod, s amint én hiszem. Ez a levél felbátorított, hogy, amint már említettem, megkérjem Lucinda kezét, s a levél alapján Don Fernando Lucindát kora egyik legelmésebb és legértelmesebb hölgyének nyilvánította, s ez a levél keltette fel Fernando szívében a vágyat, hogy romba döntse boldogságomat, még mielőtt teljesülne óhajtásom. Elmondtam Don Fernandónak, Lucinda atya arra vár, hogy lány kezét, atyám kérje meg számomra, de én nem merészeltem ezt atyámnak megmondani, félve, hogy nem egyezik bele. Nem, mintha nem ismerte volna Lucinda tökéletességét, jóságát, erényét, szépségét, hiszen Spanyolország akármelyik családjának csak díszére vált volna, hanem mivel magától, atyámtól hallottam, nem akarja, hogy megnősüljek, míg világossá nem lesz, mi a szándéka velem Ricardo hercegnek. Egy szóval bevallottam Don Fernandónak, hogy kérelmemmel nem merek atyám elé járulni. Részint az elmondott, részint számos mások miatt. Meg se tudnám őket nevezni, de félénké tesznek, talán mert úgy sejtem, hogy óhajom sohasem fog teljesülni. Don Fernando erre azt felelte, ő magára vállalja, hogy szóljon atyámnak, s ráveszi, hogy beszéljen Lucinda atyával. Ó, önző Marius! Ó, kegyetlen Katilina! Ó, alávaló Sulla! Ó, csalárd Galaton! Ó, áruló Velidó! Ó, bosszúvágyó Julián! Ó, kincsszomjas Júdás! Te áruló, kegyetlen, bosszúvágyó, alávaló! Ártott-e neked valaha az a boldogtalan, ki oly őszintén kitárta előtted szíva titkait és boldogságát? Sértette-e valamivel? Mondtam-e csak egyetlen szót, adtam-e csak egyetlen tanácsot, mely ne a te javadat s a te dicsőséged növelését célozta volna. De miért is panaszkodom? Ó, én boldogtalan! Avagy nem bizonyos-e, hogyha egyszer a szerencsétlenségek a csillagok útjára kerülnek, amint a magasból aláhullanak, oly erővel s oly hevesen zúdulnak ránk, hogy nincs a földön hatalom, mely feltartóztassa, s hiába minden emberi igyekezett, hogy elhárítsa őket. De ki is képzelhette volna, hogy az a lovagias, nyájas, nemes, Don Fernando, kit szolgálataimmal leköteleztem, és oly hatalmas volt, hogy mindent elnyerhetett, amit csak szerelmi vágya kívánt, arra vetemedjék, hogy, amint mondani szokták, egyetlen juhocskámat is elrabolja tőlem, pedig még nem is volt teljesen az enyém. De hagyjuk-e felesleges és hasztalan kifogásokat, s csomozzuk újra össze szerencsétlen történetem megszakadt fonalát. Mikor Don Fernando úgy vélte, hogy az én jelenlétem akadályozza csalfa és gonosz szándék a kivitelét, azt a tervet főzte ki, hogy engem bátyjához küld, kérjek tőle pénzt a hatló árának kifizetésére, melyeket csupán csalfaságból, hogy engemet ezzel az ürüggyel eltávolíthasson, s gonosz szándékát annál bizonyosabban megvalósíthassa, éppen azon a napon vett meg, midőn felajánlotta, hogy ő maga fog atyámmal beszélni, én pedig menjek addig a pénzösszegért. Meggátolhattam-e családságát? Avagy lehetett-e róla csak sejtelmem is? Bizonyára nem, sőt ellenkezőleg. A legnagyobb örömmel ajánlkoztam, hogy azonnal útra kelek. Elégedett voltam a megkötött alkuval. Még aznap este találkoztam Lucindával, s elmondtam, hogy Don Fernandóval miben egyeztünk meg. Szilárdan lemértem, hogy jogos és nemes óhajtásaink teljesülni fognak. A leányka épp oly kevéssé sejtette Don Fernando csalfaságát, mint én magam, azt válaszolta, siessek vissza minél előbb, mert ő hiszi, hogy kívánságunk megvalósulása csak is addig késik, míg atyám az ő atyával nem beszél. Nem tudom, mi okozhatta, de amint ezeket mondta, szeme könnyel telt meg. Hangja elakadt, egyetlen szót se tudott intézni hozzám, pedig úgy látszott, hogy sokat akart még mondani. Ez a szokatlan, eddig még sohasem tapasztalt tünemény bámulatra késztetett, mert valahányszor azelőtt találkoztunk, mikor a jó szerencse és az én törekvésem alkalmat szolgáltatott. Egészen nyugodtan és derűsen beszélgettünk, anélkül, hogy szavaink közé könnyeket, sóhajokat, féltékenykedést, gyanúsítást vagy rettegést vegyítettünk volna. Én rendesen jó szerencsémet áldottam, hogy az ég őt adta kedvesemül. Szépségét magasztaltam, s csodáltam kedvességét és eszességét. Ő viszonzásul én bennem dicsérte azt, amit, mint szerető leányka, dicsérésre méltónak talált. Ezen kívül ezer meg ezer apróságot beszéltünk el egymásnak, ami szomszédainkkal és ismerőseinkkel történt. Tovább nem merészkedtem, legfeljebb majdnem erőszakkal megragadtam egyik szép fehér kezét, s ajkamhoz érintettem, amennyire a bennünket egymástól elválasztó szűk és alacsony vasrá csengette. De a távozásom gyásznapját megelőző éjjel a leányka sírt, zokogott, sóhajtozott, s aztán elsietett, engem a legnagyobb zavarban és rettegésben hagyván magamra. Egészen megrémültem, midőn a fájdalom és szenvedés így szokatlan és megható kifejezését láttam Lucindán. Nehogy azonban csalódjak várakozásaimban, minden irányomban érzett szerelme megnyilvánulásának tulajdonítottam, s a fájdalomnak, melyet az elválás okoz, az igazi szerelmeseknek. Egy szóval én szomorúan és gondolatokba merülve távoztam. Szívem tele aggodalommal és nyugtalansággal, bár ha magam sem tudom, miért aggódom és nyugtalankodom, világos jelek előre mutatták, mély gyászos sor, mély szerencsétlenség fog rám lesújtani. Megérkeztem küldetésem helyére. A levelet átadtam Fernando bátyjának, ki igen szívesen fogadott, azonban nem bocsátott el egy hamar, hanem kedvem ellenére úgy rendelte, várakozzam legalább egy hétig, atya előtt pedig nem utassam magamat, mert öccse azt írja, a herceg tudta nélkül küldjené ki a pénzösszeget. Ezt azonban mind a csalfa Don Fernando akarta így, hiszen a bátyjának volt annyi pénze, hogy engem rögtön visszaereszthetett volna. A parancsnak alig tudtam engedelmeskedni, mert úgy éreztem, hogy életembe kerül, ha Lucindától így sokáig távol maradok. Annál is inkább, mert őt szomorúság közepette hagytam el, mármint említettem. Mégis hűszolga lévén engedelmeskedtem, bárha láttam, hogy okvetlenül ártalmamra lesz. Ide érkeztem utána negyed napra, egy ember keresett föl levéllel, címzéséről azonnal felismertem, hogy Lucindától való. Az ő írása volt. Aggódva, s megrettenve szakítottam fel, meglévén győződve igen nagy okának kell lennie, hogy távol létem alatt levelet küld nekem, hiszen akkor is csak ritkán írt, ha a közelében voltam. Mielőtt elolvastam a levelet, megkérdeztem az embert, ki adta át neki az írást, s ő mennyi idő alatt tette meg az utat. Azt felelte, amint éppen délben végigment a város egyik utcáján, egy ablakból igen szép hölgy szólította meg, s könyvbelábadt szemmel a lehető legnagyobb sietséggel így szólt hozzá. Testvér, ha amint látszik, keresztény vagy, az Isten irgalmára kérlek, indulj azonnal, s vidd ezt a levelet oda is annak, ahová és akinek a címzés szerint szól. Hely és személy eléggé ismeretes, és ha megteszed, Istennek tetsző dolgot cselekszel. Hogy pedig útközben hiányt ne szenvedj, vedd e kendő tartalmát. És amint ezt mondotta, egy kendőcskét vetett le az ablakból, melybe 100 reál volt kötve. Úgy szintén ez az ujjamon lévő alanygyűrű, valamint az átadott levél is. És azzal, feleletemet meg se várva, a leányka eltávozott az ablakból, bár azt mégis megfigyelte, hogy én felvittem a levelet és a kendőcskét, és jelekkel tudtára adtam, hogy teljesítem kívánságát. Én pedig, látván, hogy fáradtságom így gazdag jutalmat nyer, a címről pedig világos lett előttem, hogy önnek szól, kit személyesen jól ismerek, valamint ama szép leányka könnyeitől is meghatva, elhatároztam magamban, nem bízom a levelet senki másra, hanem magam jövök, és személyesen adom át, s attól a perctől számítva, midőn a levelet átvettem, 16 óra alatt tettem meg az utat, mely, amint ön jól látja, 18 mérföld. Míg a szolgálatkész váratlan küldött, ezt mondotta, egész figyelmemmel csüktem rajta, de lábam annyira remegett, hogy majd összecsuklott. Végre felnyitottam a levelet, s láttam, hogy tartalma a következő. Amit Fernando ígért, hogy atyádat felkéri, szólna az én atyámmal, inkább a maga javára, mint a tiédre teljesítette. Tudd meg, uram, ő megkérte kezemet. Atyám pedig elragadtatva az előnyöktől, mert véleménye szerint Don Fernando fölötted áll, oly szívesen beleegyezett kérésébe, hogy a mennyegző már holnap után meg lesz. Mégpedig oly titokban és zajtalanul, hogy egyedül a násznagy és néhány házbéli lesz a tanúja. Miként érzem magam én? Elképzelheted. Ha jöhetsz, jöjj, s ez ügynek kimenetele adja értésedre, szeretlek-e igazán vagy sem. Isten adja, hogy a sorok előbb jussanak még kezedbe, semmint az én kezemet összekötik olyan emberével, ki így hűtlenül megszegi ígéretét. Körülbelül e szavakat tartalmazta a levél, s mielőtt átolvastam, haladéktalanul útra keltem, nem várva többé se pénzt, se feleletet, mert most már világos lett előttem, hogy Don Fernando nem a lovak megvásárlására, hanem azért küldött el engem bátyjához, hogy ne legyek útjában. Don Fernando iránt táplált haragom, s a félelem, hogy el kell veszítenem azt a drága kincset, melyet oly számos évi kitartás és epedés tett tulajdonommá, szárnyakat adott nekem. Repültem, s másnap éppen arra az órára érkeztem haza, amikor Lucindával rendesen találkozni szoktam. Észrevétlenül lopóztam be a városba, s az összvéremet annál a jó embernél hagytam, ki a levelet hozta. A szerencse annyira kedvezett, hogy Lucindát is éppen ott találtam az ablakrácshoz támaszkodva, mely tiszta szerelmünk tanúja volt. Lucinda azonnal rám ismert, én viszont őre áll. Azonban nem úgy, amin őnek nékem őt, neki engem találnia kellett volna. De van-e hát olyan ember a világon, aki azzal dicsekedhetik, hogy egészen kiismerte, s tudja a női szívnek minden rejtett gondolatát és változékonyságát? Bizonyára nincsen. Hogy azonban folytassam, midőn Lucinda meglátott, így szólt hozzám. Mennyasszonyi öltözet van rajtam, Cardenio. A teremben már Don Fernando, az áruló, atyám a nagyra vágyó, s más tanúk várakoznak reám, azonban előbb lesznek halálomnak, semmint mennyegzőknek tanúi. Ne légy türelmetlen, kedvesem, hanem igyekezzél megjelenni az áldozat ünnepén. A szavaimmal meg nem akadályozhatom, egy tört rejtettem el ruhámban, és megtöröm a legvakmerőbb erőszakot is. Életemet örök homályba borítva, és napfényre hozva, hogy hozzád, milyen érzelemmel viseltettem, és viseltetem. Feldúltan és hirtelen válaszoltam, félve, hogy időm sem lesz a feleletre. Legyen a tett szavaidnak bizonysága, s ha te tört tartogatsz, hogy magadnak hitet szerez, nekem kardom van, hogy vagy téged védelmezzelek, vagy tulajdon véremet ontsam, ha a sors nem kegyes irántunk. Nem hiszem, hogy e szavakat végighallgatta volna, mert mint észrevettem, sietve hívták, hisz a vőlegény már várakozott. Ezzel leszállott az én szomorúságom éje. Örömem napja lehanyatlott, szememnek fényvilága, s lelkemnek józansága elveszett. Nem akartam eleinte házukba lépni, de távozni is képtelen voltam. Mikor azonban átgondoltam, mi is szükséges az én jelenlétem odaben, ha minden rosszra fordul, összeszedtem minden erőmet, beléptem a házba, s mint egy ki és bejáratát tökéletesen ismertem, kivált most, a titkolózás előidézte zűrzavarban, egészen észrevétlenül jutottam be. Senki sem látott meg, és egy ablakmélyedésbe húzódtam. A földig érő függönyszárnyak úgy elfedtek, hogy mögülük, magam láthatatlanul, mindazt végignézhettem, ami a terembe történt. Ki tudná híven elmondani, hogy dobogott a szívem, amíg e helyen állottam, s midő gondolatok támadtak bennem, s milyen elképzelések gyötörtek. Annyi volt ez, és olyanok, hogy ki sem lehet mondani. De jó sem lenne elsorolni. Elég, ha elmondom, hogy a vőlegény csak ugyan megjelent a teremben, minden különös dísz nélkül, abban a ruhában, melyet közönségesen viselni szokott. Násznagya, Lucinda egyik unokatestvére volt, s az egész teremben senki más idegen, a házi cselédségen kívül. Nem sokára azután a mellékszobából Lucinda lépett elő. Anyjának s két komornájának kíséretében. Olyan szépen öltözve és díszítve, mint rangjához és szépségéhez illett, s mint méltóság és az udvariasság követelte. Bámultam, és elragadtatásom nem engedte, hogy öltözékét részletenként szemügyre vegyem, csak a színekre emlékezem, fehérre és rózsaszínre, egész öltözékének, fejdísze, drágaköveinek és ékszereinek tündöklésére, de ritka szépségű aranyhajának fénye mindent elhomályosított, az égkövek, a teremben égő négy fákja világa hiába kelt versenyre ragyogásával. Ó, emlékezés! Te nyugalmam halálos ellensége! Mit használ immár nékem, ha újra felidézem lelkem elé imádott ellenségem páratlan szépségét? Nem jobb lenne, Ó, kegyetlen emlékezés, inkább arra emlékeztetned és figyelmeztetned, amit akkor cselekedett, hogy a világra szóló meggyalázástól indítatva képes legyek, ha már megbosszulni nem is, de legalább életemet odadobni. Ne vegyék rossz néven, uraim, hogy ilyen kitéréseket teszek, de az én gyötrelmem nem olyan, mint röviden és nyugodtan el lehet, vagy el kell mondani. Sőt, inkább minden részletét olyannak vélem, hogy hosszabb megfontolásra érdemes. A tisztelendő úr azt felelte erre, hogy nem csak meg nem unják, sőt ellenkezőleg a legnagyobb részvétel hallgatják az elmondott, látszólag aprólékos körülményeket is, mivel hogy nem mellőzhetők, sőt inkább figyelemre méltók, mint maga az elbeszélés veleje. Amint említettem, folytatta Kardénió, midőn már mindezek együtt voltak a teremben, belépett a városrész plébánosa. A vőlegény a mennyasszony kezét megfogván teljesíteni akarta, mit az ilyen szertartás követel. Midőn ezekhez a szavakhoz ért, akarsz-e Lucinda leányasszony, a jelenlevő férfiú Don Fernando törvényes házastársává lenni az anyaszentegyház rendelése szerint? Fejemet és nyakamat előre nyújtottam a függönyök közül, s a legeslegnagyobb figyelemmel, s háborgó lélekkel lestem, mit fog Lucinda felelni, az ő válaszától várva életet vagy halálos ítéletet. Ó, ha ekkor elég bátorságom van előrontani és felkiáltani, Lucinda, ó, Lucinda, vigyázz, mit cselekszel, gondold meg, mivel tartozol én nékem, s hogy enyém vagy, s másé nem lehetsz. Ne feledd el, hogy a te igened véget vet életemnek. Ó, áruló Fernando, dicsőségem elrablója, életem halála, mit akarsz te, mire törekszel? Jusson eszedbe, hogy keresztény módon nem érheted el kívánságodat, mert Lucinda az én hitvesem, és én az ő férje vagyok. Ó, én bolond! Most, mikor távol vagyok, s a veszedelemtől messze, most el tudom mondani, mit kellett volna cselekednem. De akkor elmulasztottam. Most midőn elhagytam rabolni drága kincsemet. Most már átkozom elrablóját, pedig bosszút állhattam volna, ha oly bátor vagyok, mint ahogy most panaszkodni tudok. De gyáva és együgyű voltam, nem kár tehát, hogy most szégyenülten, bűnbánólag és tébolyodottan kell meghalnom. A pap sokáig várt Lucinda feleletére, ki jó ideig késett kimondásával, s mikor már-már azt hittem, hogy most rántja elő tőrét szavainak bizonyságául, vagy ajkát valamely igazság, vagy javamra szolgáló visszautasítás kimondására nyitja, azt kellett hallanom, hogy gyenge, elhaló hangon így szólt, igen, akarok. Ugyanígy Don Fernando is átadta a gyűrűt a leánynak, s ezzel fölbonthatatlan kapocs kötötte össze őket. A vőlegényekor közelebb lépett, hogy aráját átölelje, a leány azonban kezét szívére szorította, s ájultan rogyott anyja karjai közé. Még csak azt kell elmondanom, mint éreztem magamat én, midőn a hallott igenben, minden reményemet kiátszva, s Lucinda ígéreteit és adott szavát családnak láttam, s teljes lehetetlennek, hogy valaha visszanyerjem azt a kincset, melyet e pillanatban elvesztettem. Nem tudtam, mit évő legyek. Úgy éreztem, hogy az egek elhagytak, s ellenségem lett a föld, melyen állok, mert a lég megtagadta sóhajaimtól a leheletet és a víz szememtől a könnyet. Csak a tűz csapott bennem egyre magasabbra, hogy a dű és féltékenység szinte lángra lobbantott. Lucinda ájulása az egész teremben a legnagyobb zavart idézte elő, s midőn anyja a mennyasszonyi ruhát derékban kikapcsolta, hogy lélegzethez jusson, a leányka kebelében egy levélkét találtak elrejtve. Ezt Don Fernando azonnal elvette, és az egyik fákja világánál olvasni kezdte. Midőn végigolvasta, leült egy székre, arcát tenyerébe hajtotta, mélyen elgondolkozva, és nem is ment oda, hogy segítsen magához téríteni ájult hitvesét. Mikor pedig láttam, hogy az egész ház eképpen el van foglalva, elérkezettnek láttam az alkalmat, hogy távozzam, vegyenek észre, vagy sem. De elhatároztam, ha észrevesznek, valami rettenetes őrültséget követek el, és az egész világ meg fogja érteni, lelkemnek mély jogos elkeseredése büntette a hamis Don Fernandót, sőt magát az ingatag, ájult hűtlent is. Azonban a sors számomra, még nagyobb boldogtalanságot tartogatott, ha ugyan lehetséges. Úgy rendelte, hogy e percben az értelem uralkodjék fölöttem, mely azóta elhagyott. Így hát, minthogy legnagyobb ellenségeimen akartam bosszút állni, ami nagyon könnyen végbe vihető lett volna, mert jelenlétemet nem sejtették, inkább önmagamon álltam bosszút, s önmagamat sújtottam büntetéssel, melyre ők voltak érdemesek, s talán még kínosabban, mint amit rájuk mértem volna, ha megölöm őket. Mert a gyors halál hamar véget vet minden kínnak, de ha soká késik, kínszenvedésekkel gyilkol, és mégsem szakasztja meg az életet. Végre is eltávoztam a házból, s annak az embernek hajlékába tértem, ahol az öszvért hagytam. Megkértem, nyergelje föl, azután a tulajdonostól el sem búcsúzva nyeregbe vetettem magamat, s kisiettem a városból. Akárcsak lót, vissza sem mertem fordulni. Mikor azonban már kün voltam egyes egyedül a szabad mezőn, s az éhomája rám borult, és némasága panaszra ösztönzött. Nem félve többé, hogy valaki szavamat hallja, vagy engem felismer, felemeltem szavamat, s torkom szakadtából átkot átokra szórtam Lucinda és Don Fernando ellen, mintha bizony az átok jóvá tenni az ellenem elkövetett sérelmet. Kegyetlennek, hálátlannak neveztem a leányt, csapodárnak és szívtelennek, mindenek fölött pedig nagyra vágyónak, mert szemét elvakította ellenségem gazdagsága, s ez késztette őt, hogy tőlem elszakadjon, s annak adja magát, aki iránt a szerencse bőkezűbb és jótékonyabb volt. Majd az átkozódás és szidalmazás árjának közepette, egyszerre mentegetni kezdtem a leányt, azt mondtam, bizonyára nem lehet csodálni, hogy az a leány, kit az apai házban oly szigorú visszavonultságban neveltek, úgy tanították, szoktatták, hogy mindig csak engedelmeskedjék, hajlandó volt kívánságuknak engedni, midőn oly előkelő, gazdag és lovagias fiút adtak férjeül. És ha nem akarja elfogadni, azt hihették volna, hogy valami nem tud józanul gondolkozni. Vagy más férfiú nyerte meg hajlandóságát, ami jó hírnevének igen nagy ártalmára lehetett volna. Ennek ellenében aztán megint azt hoztam fel, ha ő kimondja, hogy én vagyok a vőlegénye, szülei belátják, hogy választása mégsem volt oly rossz, hogy menthető ne lenne, mert hiszen, ha még Don Fernando ajánlata előtt okosan határoznak, alkalmasabb férjet, mint én, nem választhatnak leányuk számára. És mielőtt még ama végső kényszerűségbe jutott, hogy kezét oda nyújtsa, még könnyű lett volna azt mondani, hogy már másnak ígérte. Én pedig akkor előlépek, s bizonyítom mindazt, amit ő jónak tart felhozni. Végre is beláttam, hogy a szerelem és a józan gondolkodás hiánya, de egyszer mind a nagy önzés és nagyra vágyás ragadta arra, hogy elfeledje szavait, melyekkel engem hitegetett, s legforróbb reményeimet és legszentebb vágyaimat szította és nevelte. Így szavak s így belső tusakodás között folytattam utamat az ének még hátra levő szakaszában. S mire hajnalodott, itt voltam a hegység lábánál, aztán 3 egész napig bolyongtam úttalan utakon, még végre valami rétséghez nem érkeztem. Most nem tudom, hogy innét jobbra vagy balra fekszik-e. Ott azt a kérdést intéztem néhány kecskepásztorhoz, hol van a hegység legzordonabb vadona. Azt felelték, hogy ezen a tájon. Én tehát rögtön erre tartottam, azzal a szándékkal, hogy itt fogom bevégezni életemet. Mikor ebbe a magányba érkeztem, összvérem élettelenül rogyott össze a kimerültségtől és éhségtől, de inkább azt hiszem azért, hogy levesse magáról haszontalan terhét. Engem. Így hát gyalog maradtam, kimerülve, éhségtől gyötörten. Nem volt senkim, de nem is akartam senkit, hogy segítsen. Így feküdtem, nem tudom mennyi ideig a földön, végre ismét fölkeltem, éhséget többé nem érezve. Mellettem azonban néhány kecskepásztort láttam, bizonyosan ők segítettek rajtam. Elmondották, milyen állapotban találtak. Olyan esztelenségeket és őrült dolgokat beszéltem össze-vissza, hogy világos jelét vélték láthatni, hogy megtébolyodtam. Azóta már magam is gyakrabban tapasztaltam, nem vagyok mindig magamnál, hanem elmém úgy elgyöngül s megzavarodik, hogy 100 meg 100 esztelenséget követek el. Megszaggatom ruháimat, fennszóval kiáltozok a magányban, átkozom sorsomat, s újra meg újra ismétlem, de mind hiába ellenségemnek drága nevét. Pedig semmi egyebet sem akarok, csak életemet akarom megrövidíteni. És mikor aztán újra magamhoz térek, annyira kimerülten és kifáradtan, hogy alig tudok megmozdulni. Legszokottabb lakóhelyem rendesen egy paratölgy odva, elég tágas, enyomorult test befogadására. A csordások és kecskepásztorok kikehelyiségben tartózkodnak, könyörületességből úgy táplálnak, hogy az élelmet az utakra s a sziklákra rakják, ahol tudják, hogy megfordulok, s majd megtalálom. Így aztán, bár elmém megzavarodott, a természet ösztöne mégiscsak felismeri, ami életem fenntartására szükséges. És vágyat kelt bennem, hogy az élelem keresésére menjek, és kívánságot, hogy megragadjam. Máskor pedig, amit józan pillanatomban hallom, el szoktam állni egyik-másik utat, amerre a pásztorok a szomszéd faluból az élelmet hozzák a karámhoz, s erőszakkal veszem el tőlük, bár anélkül is szívesen ideadnák. Így töltöm el nyomorult, csodálatos napjaimat, míg az égnek majd úgy nem tetszik egykor, hogy elveszi életemet, vagy legalább emlékező tehetségemet, hogy ne legyek képes többé visszagondolni Lucinda szépségére és hűtlenségére, sem a Don Fernandótól elszenvedett sérelemre. S ha ez megtörténhet anélkül, hogy éltem megszakadjon, akkor ismét helyesebb irányt tudok szabni gondolataimnak. Ha pedig nem, csak arra kérem az eget, legyen irgalmas és kegyes, árva lelkemnek, mert én sem erőt, sem bátorságot nem érzek magamban, hogy éltemet e nyomorból újra kiragadjam, melybe saját akaratomból merültem. Ez, uraim, az én boldogtalanságom keserves története. Ám mondjátok meg magatok, lehet-e ezt kevesebb érzéssel elmondani, mint amennyit nálam tapasztaltatok? Ne is fáradjatok, hogy olyan tanácsot vagy vigasztalást nyújtsatok, melyről azt gondoljátok, hogy bajomat enyhíteni fogja. Én nekem éppen annyit használna, mint akár a leghíresebb orvos gyógyszere, amit azonban nem vesz be a beteg. Számomra nincs boldogság Lucinda nélkül. De ő másé kíván lenni, holott az enyém, vagy enyémnek kellene lennie. Én meg a boldogtalanságé akarok maradni, holott a boldogságé lehettem volna. Ő ingatagságával örök kárhozatba akart engem taszítani. Én teljesíteni kívánom óhajtását, midőn életem vesztére törekszem, s eképpen például szolgálok az eljövendő időknek, vagy nekem még az sincs, ami minden boldogtalannak. Azzal vigasztalódik, hogy vigasztalhatatlan. Számomra ez csak újabb kínok és szenvedések forrása, mert kénytelen vagyok azt hinni, hogy gyötrelmemnek még a halálban sem lesz vége. Ezekkel a szavakkal Cardenio befejezte boldogtalan szerelmének hosszú történetét. A pap éppen néhány jó szót akart hozzáintézni, de hirtelen fölfigyelt. Egy hangot hallott. A legmélyebb fájdalom kifejezésével panaszkodó hangot, de ezt már ez elbeszélés negyedik szakaszában fogjuk elmondani, mert a harmadikat itt végzi a bölcs és figyelmes történetíró Cid Amant Benengeli.